Tényleges életfogytiglan is kiszabható a romák elleni támadással vádolt négy férfi most kezdődött perében. Már 60-nál több áldozata van a mianmari erős földrengésnek, közben Fukushimánál már 10000-szeres radioaktivitást mértek az atomerőműben. Ügyvédjével sétált be a rendőrségre és feladta magát a fóti kettősgyilkossággal gyanúsított egykori idegen légiós. 8 év után újra válogatott meccset közvetít a magyar televízió, a híradó után kezdődik a Magyarország-Hollandia EB selejtező. Jó estét kívánok! Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett megkezdődött a romák elleni támadás sorozattal vádolt négy férfi pere. A rasszista támadás sorozatban 6-an haltak meg, a négy férfit kitervelten, aljas indokból több ember ellen elkövetett emberöléssel és más bűncselekményekkel vádolják. A vádirat szerint katonai alapossággal tervezték meg az akciókat, kidolgozott forgatókönyv alapján támadtak. Kezdetben félelemkeltés volt a cél, majd kimondottan gyilkossági szándékkal közelről lőttek. Az ügyészség szerint a vádlottak tényleges életfogytiglani szabadságveszélyt is kaphatnak.
A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt, az újságírók és az érdeklődők fele be sem fért az első tárgyalásra. Az ügyész 4 órán keresztül olvasta a 92 oldalas vádiratot.
Az eredetileg a félelemkeltésre irányuló elképzelésük mellett az újabb cselekménnyel már az volt a céljuk, hogy a támadás olyan felháborodást váltson ki a roma népesség egy részében, ami erőszakos cselekményekre sarkalja őket, ezzel egyszer mind a lakosság többségét ráébresszék a helyzet súlyosságára.
A vádlottak 2007 végén határozták el, hogy romák házaira támadnak. 9 településen támadtak, mindig csak olyan helyen, ahonnan könnyen menekülhettek. 2009. februárjában Tatárszentgyörgyön és a Cigánysor utolsó házára dobtak molotov koktélt, majd lelőtték a menekülő családfőt és 5 éves kisfiát. A támadás előtt 2 évvel is már Tatárszentgyörgy volt a cigányellenesség egyik célpontja. Ott tartotta első felvonulását az azóta feloszlatott magyar gárda. Ennek ellenére sem látott rasszista indítatást a rendőrség, órákig balesetként kezelték a gyilkosságot. A helyszínen a töltényhüvelyeket emiatt észre sem vették. A hibák ellenére Gyurcsány Ferenc akkori kormányfőben nem merült fel a rendészeti miniszter vagy a rendőrfőkapitány menesztése. Kiderült az is, hogy a titkos szolgálat 2004-től megfigyelte az egyik gyanúsítottat, de aztán abba hagyta. Ezután 2 hónappal kezdődtek a gyilkosságok. 2009-ben Ficsor Ádám titokminiszter elismerte, hogy a szolgálatok hibáztak.
A Nemzetbiztonsági Hivatalnál követtek el olyan hibákat a munka során, aminek eredményeként azt gondolom, hogy hamarabb azok a nevek felmerülhettek volna, akiket ma meggyanúsítottak.
De arról nem beszélt, hogy az akkori NBH-s főigazgató és a titokminiszter, Labort Sándor és Szilvási György felelőssége felmerülte.
A tárgyalás jövő héten szerdán az első rendű vádlott kihallgatásával folytatódik. A bíróság ezután a többi 3 vádlottat, majd 160 tanút és 30 szakértőt fog meghallgatni, így leghamarabb jövő tavasszal várható ítélet az ügyben. A híradót Miki Attila tudósította.
Közös megegyezéssel szerződést bont Pest megye a Hungaszt Kft-vel, amely 34 intézménynek, köztük iskoláknak főzött. Ezzel azonban az önkormányzat gondja nem oldódik meg, mert több 100 millió forinttal tartozik a cégnek, amely ezért a hónap eleje óta nem szállít ebédet. Pest megye kormányzati segítséget kér az adósság rendezéséhez, és új szolgáltatót keres.
Kerülő úton hozzák az ebédet az egyik Szentendrei gimnázium éttermébe. Az üzemeltető ugyanis nem csak a konyhát, hanem annak bejáratát is lezárta. Most azonban már újra meleg ebédet kapnak a diákok. Egy helyi vállalkozó főz, de ő már előre kéri a heti menzapénzt. Az iskola igazgatója azt mondja, ez ideiglenes megoldás.
A nagy szünetek hosszához hozzá kell lehet nyúlni, a tanulók időbeosztása változik, és azt, hogy nem oldható meg a mosogatás, hogy szállítani kell az eszközöket, azért ez egyrészt bonyolultabbá teszi, és többletköltségeket is jelent az étkezésben.
Eléggé komoly felelősség terheli az előző ciklusokat.
Indokolatlan a sértegető hangneme elnök úrnak.
A vita után a Pest megyei közgyűlés úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a szerződést az eddigi szolgáltatóval, és új vállalkozót keresnek.
Egy dolog a fontos a számunkra, az, hogy ezeket a közszolgáltatásokat fönn tudjuk tartani.
A Hungaszt vezérigazgatója azt mondja, támogatják a szerződés felbontását, de 800 millió forinttal tartozik nekik az önkormányzat, minél előbb meg akarják kapni a pénzt.
ha nem sikerül rövid időn belül pénzhez jutnunk, akkor a dolgozóink nem fogják tovább tudni vállalni ezt a feladatot, és hát mi is arra kényszerünk, hogy konyhákat bezárjuk.
A miniszterelnökség államtitkára tegnap bejelentette, hogy a jövőben csak az államadósságkezelő központon keresztül vehetnek fel hiteleket az önkormányzatok. Az idei tervezett hiány cél ugyanis azért nem teljesül, mert nagy az önkormányzatok deficitje. Varga Mihály szerint meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az önkormányzatok folyókiadásaikat hitelekből fedezzék.
Lezárult az alkotmány általános vitája, hétfőn a részletes vitával folytatódik majd a parlamenti munka. Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti konzultációban visszaérkezett javaslatoknak érvényt akar szerezni, ezeket módosító indítványként a Fidesz frakció elé terjeszti majd. Varga Mihály azt kezdeményezte, hogy az alkotmány rögzítse, a nemzeti valuta a forint. Az MSZP nem vesz részt az alkotmányozásban, de tiltakozik ellene.
Az alkotmánytervezet rögzíti, hogy Magyarország nemzeti lobogója a piros-fehér-zöld, hogy a himnusz Kölcsey Ferenc költeménye Erkel Ferenc zenéjével, és azt is, hogy Magyarország köztársaság. A hivatalos fizetőeszköz viszont nincs benne.
Kimaradta az alaptörvény szövegéből, javasolni fogom ennek a bevételét, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a forint. Ez a törvényes fizetőeszköz az országban, és amíg ez így van, úgy gondolom, hogy ezt az alaptörvény szövegének is rögzítenie kell.
Ez azt is jelenti, hogy a jövőben, ha teljesítjük a feltételeket és csatlakozni akarunk az euróhoz, azt csak a parlamenti képviselők kétharmadának a szavazatával lehet megtenni. Az MSZP nem vesz részt a vitában, de közleményben azt írták, szerintük megnehezíti az euróövezethez csatlakozást, ha bekerül az alkotmányba, hogy a forint a hivatalos fizetőeszköz.
A számunkra fontos garanciákat hiányolom azonban.
A Jobbik mai javaslata szerint a termőföld védelmének is nyomatékosabban kell szerepelnie az alkotmányban. A miniszterelnök Brüsszelben beszélt az alkotmányozásról. Azt mondta, lesznek módosító javaslatai.
Elégedett vagyok azzal, ami zajlik, de hát meccs közben nem az elégedettség a jó szó, amely a végeredmény ismeretében kell elégedetnek lenni. Én teszek majd néhány javaslatot. Ugye van előzetes összesítésem arról, hogy nagyjából milyen vélemények jöttek be a választópolgároktól, azoknak én kivétel nélkül szeretnék érvényt szerezni az alkotmányba, és be is fogom adni módosító indítvány formájában a Fidesz frakció elé.
Hétfőn napi rendelőtti felszólalásban ismerteti az elképzeléseit a miniszterelnök, ezután kezdődik az alaptörvény részletes vitája.
A délután véget ért kétnapos uniós csúcson a tagállamok vezetői elfogadták a szervezet gazdasági reformtervét, benne a magyar elnökség által kidolgozott jogszabályokkal. A csúcs találkozón központi téma volt Portugália megmentése is, ahol közel az államcsőd.
José Szókratesre, az immáron ügyvezető portugál miniszterelnökre szegeződött minden kamera Brüsszelben. Azt találgatták, vajon miután elbukott a kormány megszorító csomagja és lemondani kényszerült, a miniszterelnök kére pénzt az uniótól bajba jutott gazdaságuk kimentésére. Végül nem kért. De a portugál válság is jelzi, nagy szükség van arra, hogy az unió tagországait nagyobb költségvetési szigorra kényszerítsék. Így tudjuk nagyobb pénzügyi fegyelemre késztetni a tagállamokat, hiszen a hiányért vagy a megugró államadósságért ezek alapján már büntetni lehet őket, mondta José Manuel Barroso, a bizottság elnöke, mikor bemutatta azokat az intézkedéseket, amelyeket végül elfogadtak. Keményebben felügyelik például a bankokat, ellenőrzik a nemzeti költségvetéseket, összehangolják a nyugdíjkorhatárt és a társasági adóalapot. De megerősítik azt a pénzalapot is, amelyekkel a bajba jutott országokon segíthetnek. Vannak olyan szabályok, amelyek csak a már eurót használó országokra vonatkoznak, és vannak, amelyeket más tagállam is felvállalhat. Magyarország Svédországgal, Csehországgal és Nagy-Britanniával együtt a távolmaradást választotta.
Néhány európai országnak jó, más országoknak rossz. Nekünk rossz volna.
A magyar kormányfő szerint ez nem azt jelenti, hogy ránk nem érvényes a szigor. Pusztán azt, hogy így akarjuk megőrizni versenyképességünket a többi uniós országhoz képest.
Nem véletlen, hogy a hat jogszabály meg a paktum 5 pontja között sok átfedés van. Tehát mi egy 27-es keretben megvalósuló versenyképesség javítási programot hajtunk végre a hat jogszabályon.
A piac és a nemzetközi sajtó is pozitívan fogadta a döntést, amelyet a Magyar Uniós Elnökség készített elő. A Financial Times brüsszeli tudósítója szerint ezzel Magyarország sokat tett hozzá az unió biztonságának szavatolásához, így jobban teljesített a várakozásoknál.
Már 60-nál is több halottja és 100 sérültje van a Myanmar északkeleti részén történt 6,8-es erősségű tegnapi földrengésnek. A halálos áldozatok száma óráról órára növekszik, a rengés epicentrumában legalább 300 épület semmisült meg. A földmozgást Vietnámban és Tájföldön is érezték. Megrepettek a falak, az emberek az utcára menekültek. A Bangkoki Meteorológiai Intézet szerint már a viradóra 6 erős utórengés is volt. Szakértők szerint a földmozgásoknak köze van a Japánban március 11-én történt nagy földrengéshez. Közben szakértők szerint maga a reaktor mag rongálódhatott meg a Fukushimai 1-es számú erőműben. Az atomerőmű 3 blokkjában ugyanis rendkívül magas, a megengedettnél 10.000-szer nagyobb sugárzást mértek a vízben. A magyar tudósok szerint idehaza továbbra sincs veszély.
A 3-as blokkban dolgozó 3 munkást viszik vizsgálatra. A sugárveszély miatt a kísérőik is védőruhát viselnek. A munkások az áramszolgáltatást próbálták visszakapcsolni az atomerőműben, ekkor léptek a rendkívül sugárzó vízbe. Az egyikük cipőjében lévő vízvizsgálatakor derült ki, hogy rendkívüli mértékben megnövekedett a radioaktivitás szintje. Kiugróan magas sugárzást mértünk, a megengedett érték 10.000-szeresét, mondta az atombiztonsági hivatal szóvivője. Emiatt a 2 reaktorblokkban azonnal leállították a helyreállítási munkálatokat.
1000-1200-1300 fokot is el tud érni a hőmérséklete.
A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója egy kísérlettel mutatta be, mi történhetett azóta a japán erőműben, hogy a földrengés miatt leállt a hűtés. Hűtés nélkül fél perc alatt már vörösen izzottak az elemek. A Szódi Attila szerint azonban Magyarországon továbbra sincs veszély. Bár egy hét alatt ideérhetnek az ott felszabaduló sugárzó elemek, Japán olyan messze van, hogy mire ideér a szennyezés, olyan kicsi a koncentráció, hogy az már veszélytelen.
Ha találunk is nyomokban ilyen izotopokat, annak nem lesz sugárvédelmi következménye.
22 játékos és 9000 néző várja.
A március 11-i katasztrófa miatt felmerült, hogy a japán hoki válogatott lemondja részvételét a Budapesti Divízió 1-es világbajnokságon. A magyar válogatott videóüzenetet készített, amelyben azt üzenték a japán csapatnak, hogy várják őket.
Várunk titeket Budapestre!
Belelőttek a tüntető tömegbe a szíriai biztonsági erők Dera városában. A hírek szerint 20-nál többen meghaltak. Azután nyitottak tüzet a tüntetőkre, hogy felgyújtották az államfő apjának mellszobrát. Szíriában már csaknem egy hete folyamatosak a tüntetések a politikai szabadságért és az államfő pártjának uralma ellen. Estére Szíria más területeire is átterjedtek a kormány ellenes megmozdulások. A kormány eközben állítólag politikai reformokat ígért, egyes források szerint megvizsgálják az 1963 óta érvényben lévő szükségállapot eltörlésének lehetőségét. A NATO veszi át a líbiai katonai akciók irányítását, erről állapodtak meg az Észak-Atlanti Szövetség tagországai. A nyugati koalíció ettől függetlenül olyan célpontokat is bombázhat, amelyeket a NATO nem jelölt ki. Líbiában ott van az MTI hírcentrum tudósítója Obersovszki Péter, szervusz. Hogyan fogadták a NATO irányítás hírét, és mi lehet ennek a célja?
Jó estét kívánok a nézőknek, szervusztok, üdvrivalgással és nagy-nagy megnyugvással. De itt sem tudják egész pontosan, mint a világ más részén, hogy ez egészen pontosan mit jelent. A NATO az itteni források szerint ütköző zónákat akar létrehozni a veszélyeztetett városok közül. Ezt a felkelők úgy fogják fel, hogy ők azért bemehetnek ebbe a zónába. Vélelmezem, hogy Kadhafiék nem így gondolják, és kiderül majd, hogy a NATO hogy gondolja. Mi azt akarjuk most megmutatni önöknek egy anyagot, ezért forgattunk, hogy milyen fegyverek ellen akar elsősorban a NATO védekezni, melyeket akar távol tartani a civilektől.
Kadhafi Hamis nevű fiának elit dandára, illetve ami maradt belőle. Az önjáró lövegek percenként 10, a sorozatvetők 48 lövést tudnak leadni. 30 kilométerről lőtték a várost.
15 perccel a vég előtt csapott le a francia légierő Kadhafi elit hadosztályának nehéz tüzérségére, amely innen lőtte Bengázit. A hely most ebben a pillanatban amolyan kegyeleti és persze dicsőségi emlékhely. Ide járnak a családok gyerekekkel megnézni, megtapogatni a gyűlölt és rettegett ellenfél maradványait.
Kadhafi ezredes azt üzente Bengázinak, hogy a földig lerombolja, és lakóit a középkorba süllyeszti vissza, ha nem teszik le a fegyvert. De miért, kérdezi ez a férfi, amikor mi csak szabadságban és méltóságban akartunk élni? A kormányerők most 100 kilométerre vannak Bengázitól, és csak arra várnak, hogy enyhüljön a légtérzár szigorúsága.
Mi a helyzet most a felkelők által ellenőrzött városoknál?
Állóháború van, most is voltak légicsapások Ásdabiánál, ezt nem lehet nélkülözni, mert Kadhafi erői ott vannak, nem romokkal, mint ahogy mi megmutattuk önöket, hanem nagyon is veszélyes eszközökkel. Pillanatnyilag mindenki az értelmezésre vár, az elkövetkező napok ebben a feszültségben fognak eltelni. Mi is arra vagyunk kíváncsiak, hogy gondolja a NATO egész konkrétan az ütköző zónák létrehozása.
Hubacsovszky Péter, köszönjük szépen! Feladta magát a fóti kettős gyilkosság gyanúsítottja, a férfi, aki valószínűleg megölte korábbi élettársát és annak édesanyját, délután ügyvédje társaságában ment be a Teve utcai rendőrpalotába. Azonnal őrizetbe vették, kihallgatása jelenleg is tart, egyelőre nem tudni, tette vallomást.
Több mint egy napig helyszíneltek a rendőrök a fóti családi háznál. A kétszintes épületben több nyomot és anyagmaradványt is rögzítettek, ezek elemzése még nem fejeződött be. A gyilkossággal gyanúsítható 34 éves férfit, a fiatalabbik nő volt élettársát, még délelőtt is körözték.
A rendőrség forró nyomon üldözésének hatására a férfi ma a kora délutáni órákban ügyvédje jelenlétében jelentkezett a Pest megyei rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában. A férfival szemben több emberen elkövetett emberölés miatt folytatunk eljárást, őrizetbevétele megtörtént.
A rendőrség kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását. A gyanúsított szerda délután küldött egy levelet a rendőröknek, amelyben azt írta, hogy a fóti házban hagyott egy csecsemőt. A járőrök megtalálták a házban a 3 hónapos enyhén kiszáradt kislányt, valamint a kislány édesanyjának és nagymamájának holttestét. Úgy tudjuk, a férfi agyonverte őket. A csecsemő már jobban van, de még nem engedték ki a kórházból. A gyámügyi hivatal dönt majd arról, hogy hol helyezik el.
Budapesten kerékpároztak az Unió környezetvédelmi miniszterei. A Dunaparton kerekeztek végig a Margit szigetről, egészen a Dunaparton, hogy végig felhívják a figyelmet Európa vizeinek védelmére. Az uniós minisztereket egyen biciklik várták a Margit szigeten, a magyar tárcavezető azonban egy hazai találmánnyal, a lánc nélküli kerékpárral készült. Délután a magyar, az osztrák, a horvát, a szerb és a szlovén környezetvédelmi miniszter megállapodást írt alá a Muradráva-Duna bioszféra rezervátum létrehozásáról. Ezzel egy olyan terület jöhet létre a három folyó mentén, ahol fokozottan védik a helyi állat- és növényvilágot. Nem mindennapi feladatuk volt a tűzoltóknak, délelőtt Pécelen egy lovat kellett kimenteniük egy 1,5 méter mély aknából. Az állat elcsatangolt és beszakadt alatta egy aknafedél, csak daruval tudták kiemelni.
Jó, akkor az állatorvoshoz jön.
Csak a feje és a két mellső lába lógott ki a lónak az aknából, amikor a tűzoltók megérkeztek. A korábban több versenyt is megnyert állat reggel kitörte a karám ajtaját, elkuborolt az udvarban, és rálépett egy aknafedlapra, amely beszakadt alatta. A tűzoltók először megpróbálták kihúzni.
Használaton kívüli tűzoltó tömlőkkel próbáltuk áttekerni a gyakorlatilag azt a részt, ahol eleve egy hátasló a nyerget hordja, tehát a marja és a sőlába közötti részt. Pontosan azért, hogy a súlyát minden nagyobb felületen oszlassuk el, de sajnos ebből kicsúszott.
Most a jó, álljon meg, és most nagyon-nagyon lassan emeljük, jó?
A kiemeléshez el kellett kábítani a lovat. Végül egy daruval emelték ki a tűzoltók az utcára. Az állatorvos szerint a ló szerencsésen esett az aknába, mert nem törtek el a lábai.
A körülményekhez képest én úgy látom, hogy jól van, ha bár nem rendesen megítélhető, mert még fekszik, de úgy láttam meg, amikor benn volt még az aknában, akkor is úgy láttam, hogy különösebb nagyobb gond nincsen a sokkon és az ijegységen kívül.
A kimerült állat egyedül nem tudott felállni, ezért a tűzoltók ebben is segítettek neki. De pár perc múlva már boldogan ette a répát gazdája kezéből.
A szervezők 23 ezer szurkolóra, azaz teltházra számítanak a ma esti magyar-holland futballmérkőzésen. Sok holland drukker is érkezett Budapestre, több száz rendőr segíti a szurkolókat, hogy minél előbb bejussanak a pályára. Most először tájékoztató táblákat helyeztek ki a stadion bejárataihoz, amelyeken minden fontos információt elolvashatnak a szurkolók.
Már délelőtt kipróbálták az operatőrök, hogy milyen a rálátás a pályára, például a hálón keresztül. Több mint egy tucat kamera követi majd az eseményeket. Közvetlenül a pálya széléről ilyen kamerák figyelik majd, hogy mi is történik bent a pályán. Ezekkel a játékosok arcrezdüléseit is jól lehet látni. Ezen a meccsen már olyan tájékoztató táblák is lesznek, amelyeken a mérkőzés rendjével kapcsolatos legfontosabb információk olvashatók.
Magyarországon biztos, hogy először olyan tájékoztató táblákat helyeztek fel a biztonsági szakembereink, amelyek egyértelmű igazodást nyújtanak abban, hogy mit lehet bevinni például a stadionban.
A szervezők szerint teltház lesz, vagyis csaknem 23 ezeren szurkolják végig élőben, és várhatóan több millióan nézik a tévében a magyar válogatott szereplését.
Akármilyen rendmontás van azonnal.
A BRFK szóvivője azt mondja, a rendőrség azonnal fellép a rendbontókkal szemben. Több száz rendőr lesz majd szolgálatban.
Igen, nagy létszámú vendégszurkolókat várunk a főváros területére, ezért a rendőrség segít abban is, hogy a mérkőzés helyszínére érkezzenek, illetőleg továbbá részt vesz abban is, hogy a beléptetés során a ruházatokat és a csomagokat átvizsgálják.
A meccs este 8:30-kor kezdődik. Az összecsapást a Magyar Televízió élőben közvetíti.
A teltház miatt az MLS arra kérte a szurkolókat, hogy a torlódás elkerülése érdekében minél korábban érkezzenek a Puskás Ferenc stadionhoz. Egy órája tart már a beléptetés, és ott van a pályánál Szilágyi Béla kollégám. Szervusz! Milyen a hangulat és zökkenőmentes-e a bejutás?
Jó estét kívánok! A hangulat ilyen!
Ria! Hungária! Ria! Ria! Hungária! Ria! Ria!
Kor kezdődik a mérkőzés, de már szinte teltház van a Puskás Ferenc stadionban. Folyamatosan érkeznek a szurkolók, és szinte mindenki a magyar csapat sikerében bízik. 27 éve nem győzte le magyar válogatott a holland nemzeti 11-et. A beléptetés jelenleg akadálytalan, köszönhetően annak, hogy a kapuknál a rendőrök is segítik a biztonságiak munkáját. Úgy tudom, hogy a Dózsa György úti kaput is megnyitották most. Egyébként több mint 100 rendőr van szolgálatban, akik a pályán és a meccs lefújása után a városban is vigyázzák majd a rendet.
Béla, köszönjük szépen! 8 év után közvetít újra válogatott mérkőzést a Magyar Televízió. 8:30-kor kezdődik a meccs, de a sportstúdióban már ott van Somogyi Dia, a pályán pedig Gundel Takács Gábor, aki a mérkőzést közvetíti majd. Szervusztok! Hát mire számíthatunk ma este? Dia?
Szervusz András, jó estét kívánok! 27 évvel ezelőtt csodát tett a magyar válogatott Hollandiában. Most 2011-ben nem várunk csodát, de egy jó mérkőzést szeretnék látni a világbajnoki ezüstérmesek ellen. Itt a stúdióban a 84-es mérkőzés egyik hősével, a korábbi világválogatott Détári Lajossal nézzük együtt végig a találkozót, és itt lesz egy másik korábbi válogatott labdarúgó, Mészői Géza is. 20:05 perctől Mezei Dániel kollégámmal várjuk önöket, illetve a Magyar Televízió képernyőjére hosszú idő után visszatérő magyar válogatottat.
Gundel Takács Gábor.
Itt a stadionban pedig egyre izgalmasabb és egyre forróbb a hangulat. A magyar válogatott már kifutott, és úgy hallom a velem szemben álló hollandokat elnézve, hogy érkeznek a holland válogatott tagja és a bemelegítéshez. Nagy meglepetések nincsenek az összeállításban. Tudjuk, hogy mind a két csapat küzd bizonyos problémákkal, de nagyjából az a két kezdő 11, akikről szó volt. Ez az a mérkőzés, amit mi csak nyerhetünk, még akkor is, hogyha esetleg kikapunk a holland válogatottól, amely pillanatilag a világ második legjobb válogatottja, és mi most két mérkőzésen, ma este, illetőleg kedden megmutathatjuk, hogy valójában hol tart ez az újjáépített magyar labdarúgó válogatott. Szurkoljanak velünk együtt!
Köszönjük szépen! És a meccs után a szokásosnál később 3:11-kor kezdődik ma az este. A műsorvezető Szöllősi Györgyi. Szervusz, ti mivel készültök?
Jó estét kívánok! A Nukleáris Technikai Intézet igazgatójával beszélünk majd arról, hogy mi történhet a fukushimai atomerőműben, és várjuk kollégánkat, aki ma érkezett haza Japánból. Ezután egy elemzőt kérdezünk arról, hogy milyen hatása lesz a portugál gazdasági válságnak az Unióra és Magyarországra, kapcsolunk majd Brüsszelbe is. Aztán itt lesz Gulyás Gergely, akivel az alkotmányvitájáról beszélgetünk. A meccs után 10:40-kor várjuk önöket.
Köszönjük szépen! Ez volt a Híradó péntek este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Tényleges életfogytiglan is kiszabható a romák elleni támadással vádolt négy férfi most kezdődött perében. Már 60-nál több áldozata van a mianmari 6,8-es földrengésnek. Ügyvédjével sétált be a rendőrségre és feladta magát a fóti kettős gyilkossággal gyanúsított egykori idegen légiós. Sporthírek majd időjárás jelentés következik, híradóban, amit hallották 3-4-12 körül lesz. Luigi Tamással köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Ismét nálunk van a labda. 1985-ben a budapesti VB-selejtezőn 83.000 néző előtt egy góllal nyertek a hollandok. Ám előzőleg Rotterdamban 2-1-re nyert a nyilasi Détári Kiprich vezette magyar csapat. Válogatottunk két évtizede nem volt ilyen előkelő pozícióban a világranglistán. De ma a Puskás Ferenc stadionban, majd jövő kedden Amsterdamban a világ második legjobb csapata lesz az ellentél. A hollandok divajerős kerettel magabiztosan várják a két mérkőzést, de pontot kellene szereznünk céljaink eléréséhez. Várja önöket a fantasztikus hangulat, és Gundel Takács Gábor az M1-en, a Magyar Rádió MR6-os csatornáján pedig Novotny Zoltán és Hajdú B. István. Magyarország-Hollandia ma 20 óra 5 perckor, jövő kedden pedig Hollandia-Magyarország 20 óra 5 perckor élőben az M1-en és az MR6-on.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!